A Tiszától nyugatra erős széllökésekre is számíthatunk. Napközben 32-39 fok valószínű. Hétvégére enyhül a forróság, szombaton 33, vasárnap 32 fokig melegszik fel a levegő. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb éjfélkor hallhatnak itt a Kossuth Rádióban, 22 óra múlt 4 perccel.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Parapszeudó. Ménes Attila novellái.
Államba vetődőnek hamar fülébe jut a pletyka, a királyt éjjelente moszkitók gyötrik. Nappal lehetetlen kiirtani ezeket, a palotában ugyanis túl sok az árnyékos hely. A kellemetlen rovarok bármely kulcsjukban falikárpit mögött elrejtőzhetnek, és a király nem engedi, hogy sötétedés után testőrei kényes bőrét pálmaágakkal legyezzék. Attól fél, bármikor szíven döfheti valamely cselszövő. A városállam a számos dél-olasz fejedelemség egyike, nem Nápoly és nem Firenze, hanem a hírek szerint e kettő gyúelegye. Egy csatokkal felszerelt motoros bőrcseki, égővörös hajtömeg, karmazsinpiros ajak, és egy kristálypohár Campari. Ez a csajom. Csak néhány órája múlatjuk itt az időt. Egy Ódon hotelban vettünk ki szobát. Újabb mini állam sajátosságát fedezem fel. Gondolával jutunk szállásunkra. A szobában csak úgy nyüzsögnek a férgek. A falon arasznyi csótányt mázolok szét az ötlömmel. Ugyanerre az ágylábak közt szlalomozó egér esetében nem vállalkozom. Kokot szeretőm Judit persze tapsikol örömében. Hálónk otthonosan lelakott. Csupán egy a gond vele, az ablakból egy gigantikus betonvájúból szüntelenül dörömbölő mesterséges vízesésre láthatunk. Üvöltve ismételgetem szerelmes óhajaimat, vagy ha a pontos időt kérdem. De Judit szerint ez is elbűvölő. A vízverte köd mögül falikus óratorony sejlik át. A második, harmadik napon az ágyból sem kikelve boldogtalanul bámulom. Judit nem tudom merre csellenk, illetve nagyon is jól tudom, de nem érdekel. Durcás vagyok. Hétvégére sem tér vissza az életerőm, a lepedő csuromvíz alattam, és egyre gyengülök. Aztán megjelenik a színen egy új ismerettség, kokottan fogalmaz így, egy gusztustalan, izmos, digó külsejű magyar, virágos inkben. Nem zavartatja magát miattam. Időnként rám hunyorít. Inkább a fal felé fordulok. De a zaj meg az izgalmi illatok nem hagynak elszenderedni. Se baj. Lesz ez még máshogy is. Ha majd a viszony véget ér, keménykedve én tartom távol a nőtől. Így szokott ez lenni máskor is. Egyelőre azonban dúl a szerelem, néha még arra is vigyáznak, hogy diszkréten csinálják. Így, amikor a faltól kifelé fordulok, csak annyit láthatok, hogy dominóznak vagy sakkoznak komoly pofával, aztán megunják, és eltűnnek a szomszédos szobában. Egy szavam sem lehet. Különben is kokottom pénzéből élek magam is, ebből utazgatunk, ő beszél nyelveket. Ilyenkor pipogya vagyok, és ha nagyritkán megkívánom, és nyakcsigolyáin szöszledő pihéit csókolgatnám, könnyűszerrel vakar le magáról. Odébb hessent, és még neki áll feljebb. Sötét gondolataimból a fülembe ordibálva riasztanak. Menjünk le a vízhez, kélelnek, egyszerre ketten, mint a gyerekek. Illik jó képet vágnom a dologhoz. A turista lift travasz megoldással, mintha a zuhatak tengelyében ereszkedne lefelé. Olyan lassúsággal, hogy elvész az ember térérzete, azt sem tudja, hol a fent és hol a lent. Aztán hirtelen megállunk, örvénylik a vízár, mint egy katasztrófa filmben. Azonnal átázik a ruhám, szinte elolvadok. Ezek ketten meg hátulról nevetnek, már is rajtuk a fürdőruha. Csodásan süt a nap, fejest ugranak, és a vízből hivogatnak. Úgy teszek, mintha nem hallanám. Inkább az óratornyot nézegetem, amely innen élesebben látszik, és elképzelem, hogyan esdek el majd bocsánatomért ezek után hűtelen szerelmem. Páratlan szépségű épület különben ez az óratorony. Közelről látni, hogy bordázattal tagolt, dúsan csipkézett tömege légies, és optikai csalódást kelt a víz mögül, hogy lassan emelkedik. 3 hete élünk már ebben a számomra szégyenletes hármasságban, és ha csak egy villanásnyi időre is kettesben maradunk, örökké ezt kell hallgatnom, hogy így a tislérati, úgy a tislérati. Estére végre megtörténik, amire eddig hiába vártam. Nem tudom pontosan mi, de az biztos, hogy szakítottak. Juditom vöröslő szemmel bámulja a falat, untig ismert menetrend, ilyenkor nem szabad hozzá beszélni. Éjfélkor felhangzik a dörömbölés. A fickó rugdossa az ajtót. Kis hián betöri. Higgadtan ajtót nyitok. Arcába vágott sértéseimet szemtelenül viseli, átles a vállam felett, aztán szó nélkül távozik. Ez megnyugtató. Még sosem úsztam meg ennyivel. Dühöm nagy részét lenyelem, de kakasszó előtt újabb, váratlan fordulat következik. Hogy milyen stiklit követett el Judit, nem tudom, de kiutasítási végzést nyújt át egy libériás suhanc. Míg az átvételét aláírom, arcátlanul méregeti kokottomat. Annak viszont úgy látszik, más gondja sincs, csak a szokott hajnali Campari, azt iszogatja, és gonoszul mosolyog. Hiába sürgetem, hogy pakoljon, pucoljunk, mert reggel már vadászni fognak becses személyünkre, mentsük a menthetőt. Véradatig hiába esdekeltem, aztán titok hogyan csinálja, de mindig sikerül zűrös helyzetekben. Lábujjhegyre áll, piruettezik, megpördül, és lángvörös hajastúl, bőrcsekistől, kámpáristól együtt egyszerre eltűnik, egyetlen apró hajfürté változik, amely jól elfér az óra zsebben. Ilyenkor persze jó vagyok. Hát így léptünk olajra ezúttal is.
Dzsihád. Ezeket a sorokat vert aranylemezre vésem, zöld és vörös drága kövek az ékezeteim. Szép hangja volt, édes bús. Ahogy énekelt, minden mást elfelejtettem. Arabosan kacskaringós melódiát dalolt, Csodálkoztam is, hogy ebben a remegő hőségben a szája hogy nem szárad ki. Mert a mészkőből épített földszintes házsorok közt mezít láb lépdelt a forró homokon. Gyapjas haját sivatagi szél ráncigálta, de őt ez sem zavarta. Fújt a teli torokból. Varázsütésre aztán a kunyhókból vagy a kunyhók mögötti árnyékból hasonló termetű fehér, vörös és sárga kámzsákba öltözött férfiak léptek elő. Felzárkóztak a fiú mögé. Először kettes, majd négyes, hatos sorokba rendeződtek. Hangjuk betöltötte a falut. Ugyanezt a dalt építették, erősítették és gazdagították mindenféle zöngékkel, szólamokkal, ritmus csattogó nyelvekkel. A nap delelőre hágott. A puszta földön nem maradt egy homlok nagyságú árnyékfolt, még egy lópatányi sem. Csak a menetelők ruháinak korcában láttam tünékeny és töredezett sötétet. Távolodtak. Azt hittem, a település kiürült, egyedül bámulok utánuk, de ekkor valaki megérintette a vállamat. Hátrafordultam, és egy nálam fél fejjel magasabb fekete bőrű férfit pillantottam meg, aki mosolyogva, méghozzá érzésem szerint halált mosolyogva nézett rám. Intett, hogy menjek vele, és én nem kérettem magam. Útközben elárulta, a neve Fókaruha. Ajkai súlyosan lomhán mozogtak, ahogy hatalmas tenyerét melléhez ütögetve egymás után többször is megismételte a nevét. Fókaruha, Fókaruha. Engem a nevénél mégis jobban érdekelt különös fejdísze. Tűzpiros turbányán mutatós, mindent látó szemként szikrázó diónyi gyémánt köve. A házban megtörtént, amitől féltem. Tudtam, errefelé az erőszakot súlyosan büntetik, mégis mindennapos dolog. Az időtlenné szikkadt, időtlenül nyikorgó deszkajtó alig csapódott be a hátunk mögött. Fókaruha rám betette magát, és öltöztetni kezdett. Mikor már egyetlen óriási ruhásgombóc voltam, és semmi más, a szemem közé nevetett. Hiába könyörögtem, hiába sírtam, hiába kértem, hogy szabadítson meg gönceimtől, legyen szabadítóm és hűséges rabszolgája leszek. Csitítón szájamra helyezte illatos mutató ujját. Kértem, ha már szabadon nem enged, legalább ennem adjon, nagyon éhes vagyok. Erre aztán a szájamba tömött két csontszáraz pilóta kekszet, alig bírtam megrágni, lenyelni, majdnem a torkomon akadt. Ekkor már nem feszélyezte magát, mintha állata volnék, amivel bármit megtehet, hiszen az ételét is elfogadtam. Szemgulyóim felé közelítette jobb keze nagy körmű ujjait. Azt hittem, végem következett el, de gazdám bíztatóan nevetett rám, s mint a halottnak, lefogta a szemem. Amikor engedelmesen alvást színleltem, hátra lépett. Onnan szemlélgetett. Néztem rá, de rögtön dühösen nyúlt felé, megint lefogta a szemem, közben jó indulata jeleként csitítóan simogatta a homlokomat. Rájöttem, elaltatni akar, és kényelmetlen helyzetemből az egyetlen menekvés, ha az erőszaknak engedve, csak ugyan elszenderedem. Tudtam, aki elaltat, álmot is bocsát rám. A forró és mozdulatlan sötétben nem kell rettegnem még az ürességtől is. Szintisztán erkölcsi tartalmú álmot vártam, olyasmit, hogy a világban jónak kell lenni, a tekintély előtt meg kell hajolni, és akkor majd az apokalipszis nem ér váratlanul. Ehelyett azonban mindenféle sirálmokból állt az álom. Mikor pedig már úgy látszott sem az álomból, a vég nélkül sorjázó szomorú mondatok világából, sem szörnyű helyzetemből nincs menekvés, mégis kikeveredtem a csávából. Egy másik néger szabadított meg, ébresztett fel és bugyolált ki, akit Zsoltnak hívtak. Neki csak a vezetékneve volt néger, úgy hívták Néger Zsolt. Intett, hogy rohanjunk, ne várjuk meg, míg rabtartom, akit leütött magához tér. Hiába mondtam, hogy hisz hazavágt azzal a karateütéssel, nem kell már félni, azért Zsolti megjegyezte, és ebben igazat adtam neki, az a gyémánt az elgurult turbánon nagyon elevenen, vészesen szikrázik. Baj lehet, tehát tényleg futásnak eredtünk. Nem szaladtunk túlságosan gyorsan, épp csak, hogy kocogtunk, ne legyen feltűnő, hogy menekülünk keresztül a falun. Zsoltinak derékig hintázó, gumival összefogott lófarka volt. Míg inaltunk, elmesélte, egy tanítóképzős lányjal jött ide egy ibusz utazás keretében, amit egy vetélkedőn nyertek. A lány különben nem a barátnője árulta el, csak a sógornője. Bemutathat neki, liegte, ha engem érdekel. Aztán még mindig futva megkérdezte, láttam-e már azt a furcsa növényt kívül a falun, nem messze innen. Arra kanyarodtunk tehát, és végre kifújhattuk magunkat, igaz, idáig sem üldöztek, de végre észre is vettük ezt, és kicsit fel is lélegeztünk. A növény minden képzeletemet meghaladta. Pálmafához hasonlított, de mégsem volt pálmafa. Magányosan állt a falu szélén pár méterre az oázis határán túl, lényegében már a sivatagban. Levelei majdnem a földet súrolták, tenyérformájuk volt, és karomszerű kinövések lógtak róluk. Minden karom egy emberformájú izében végződött, amelyről eleinte nem lehetett tudni, hogy fogságba esett szerencsétlene, vagy játszi formájú terménycsupán. Azonban, amint közelebb értünk, a himbálózó emberszerűségek is észrevettek minket. Vicsorogni, köpködni és kiabálni kezdtek, például azt, hogy szabadítsatok ki bennünket, olyan szerencsétlenek vagyunk mindannyian, olyan boldogtalanok, megvert minket a jóisten. A növénynek persze nem tetszett ez az egész. Igyekezett nagy suhogással, husogással túlsüvíteni a lármát, elhallgattatni a panaszszavakat. Himbálta a törzsét, úgy tett, mint a vihar tépni az ágait, pedig szélcsend volt, mint egy templomban. Templomi szélcsend. Kísérőm, aki mellettem állt, már nem Zsolti volt az, hanem egy jéghideg lehelletű, szederjes ajkú, Debilski nevű szudáni fekete, aki fagyasztott szedret majszolgatott egy nejlonzacskóból, megkérdezte, akarnék-e látni más furcsaságot is, és elvitt egy közeli sziklahasadékhoz, ahol hasra kellett feküdni. A föld közepébe lehet kukucskálni innen, mutatott lefelé Debilski, de én csak egy pánkcsajt láttam, akinek a fülbevalóin félig megnyúzott élő patkányok bergődtek. Ez a lány valahonnan elővarázsolt egy tévékészüléket. Én csak feküdtem, és bámultam ott a számat tátva, és bekapcsolta. Éppen a tévéhíradó kezdődött, minden kommentár nélkül egy lovat mutattak, amelynek kinyújtott hosszú nyelvét egy ember a szájába vette, és rendíthetetlen nyugalommal, csukott szemmel cucrista. Ennek a lónak csak a feje volt húsból, vérből való igazi ló, a teste vert aranylemezből készült, csillogott, villogott, visszaverte a tévések reflektorainak a fényét. Ezt a jelenetet elég sokáig mutatták. Azt hiszem, eltartott az időjárás jelentésig, de aztán volt még egy rövid tudósítás arról, hogy Arábia seregei idén hatalmas énekes felvonulást tartanak. Mutatták a szép hangú, szomorú énekes fiút, amint a haját lebegteti a szél. Megszámlálhatatlanul sok kámzsás alak vonult mögötte énekelve, de a fiú, mintha észre sem vette volna a tömeget. A szomorkás melódia lejtéséből következően a vége felé közeledett. És én hirtelen kedvet éreztem hozzá, hogy felzárkozzam a kórus után. Hát, ha még jó leszek záró akkordnak.
Pseudo. Ménes Attila novelláit Alföldi Róbert és Vajdai Vilmos mondta el. A felvételt Kornides Tamás és Váli Marian készítette. Zenei munkatárs Szakács Emese, szerkesztő Turai Tamás. Rendezte Szabó Kálmán.
A hangfelvétel 1998-ban készült, és legutóbb 2014. augusztus 28-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.